Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva dicsérjük a mi Istenünket, énekeljük a 125. Zsoltár első és második versét. Helyünket elfoglalva énekeljük a 274. dicséretnek mind a 4 versét. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, mely megírva található a Zsoltárok könyve 125. részében, annak mind az 5 versében, és Máté evangélium a 7. részében, a 24-től a 27. versig terjedő ige szakaszban.
Akik pedig az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség legyen Izraelben. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy a te ígédben olyan csodálatos hitvallások vannak, amelyek a mi hitünket is erősítik. Olyan jó, hogy több ezer évvel ezelőtt is bizonyságot tudtak tenni emberek arról, hogy milyen jó benned bízni, rád alapozni a mi életünket, hiszen egyedül az adhat nekünk biztonságot, hogyha a te oltalmad, a te védő szereteted vesz körül bennünket. Te látod, hogy abban a világban, amiben élünk, mennyi bizonytalanság van, mennyi változás, hogy valóban olyan jó lenne egy kis békesség, olyan jó lenne sokszor, hogyha biztos kősziklaként tudnánk az életünkben dolgokat, de tudjuk, hogy te vagy az egyedüli biztos kőszikla. Áldunk téged ezért. Köszönjük, hogy személyesen az életünkben annyiszor megtapasztalhattuk már azt, hogy te velünk vagy, és különösen a fájdalmak, a nehézségek, a legsötétebb időszakok idején érezzük legjobban a te szeretetedet. És köszönjük azt, hogy megtapasztalhatta már a gyülekezetünk is, ha visszatekintünk annak történetére, vagy a személyes élményeinkre és a közösségben, annyiszor megtapasztalhattuk a te hűségedet, amely nem változik, nem rendül meg, amelyben mindig bízhatunk. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre, hiszen annyiszor nem figyelünk rád, annyiszor a saját fejünk után akarunk menni, annyiszor elfelejtjük kinyitni a te igédet, annyiszor elfelejtjük elmondani az imádságot. Kérünk azért, hogy bocsáss meg a mi méltatlanságunkat, a mi bűnünket, gyengeségünket, és ezen a mai Isten tisztelten is erősítsd a mi hitünket, mindazokért, akik itt a templomban figyelünk rád, mindazokért, akik kint a szőlőskert gyermeksátorban, és mindazokért, akik szerte a világon, a keresztény templomokban hallják a te szent igédet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és bár látom, hogy most ugye kevesebben vannak gyermekek, de azért kérem, hogyha bátrak jöjjenek ide hozzám. Nagyon jó. Bátram. Most igazából itt az lesz a tanítás a gyermekek szemére, ami most elhangzik, és utána az Isten tiszteleten lehet maradni, mert most akik szolgálni szoktak, nagyon sokan ott munkálkodtak a két napon a szőlőskertben, úgyhogy most együtt töltjük itt az Isten tiszteletet. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Ki az, aki közületek járt már a Duna mellett? Ez nagyon gyenge kérdés volt, igaz, mindannyian, hát itt lakunk szinte a Duna mellett. De vajon tudjátok-e, hogy a Duna hova folyik bele, mi a célja a Dunának, a végállomása úgymond? A Fekete-tenger. Valaki járt már arra fele közületek? Hát én még nem jártam. Viszont egy ismeretterjesztő filmnek láttam egy részletét, ami arról szólt, hogy hol is folyik bele a Duna a Fekete-tengerben, és hogy mielőtt belefolyik a Fekete-tengerbe, három fő ágra szakad a Duna, és körülötte pedig nagyon-nagyon sok ilyen kisebb vízátfolyás vagy csatorna-szerű rendszerben, ugye ott a delta, a Duna-deltánál, a Duna-torkolatánál. És hát nagyon döbbenetes volt azt látni, hogy ahogyan ugye a hosszú útján a Duna nagyon sok hordalékot összegyűjt, és azt ott szépen a tenger előtt, itt a Duna deltában nagyon sok hordalékot lerak a Duna, és emiatt ilyen kisebb szigetek képződnek. És az benne az izgalmas, hogy ezek sokszor vándorolnak is. Tehát nagyon sokszor lehet olyat látni, hogy egy ilyen kisebb hordalék sziget, az így elszakad a nagyobbtól, és akkor elkezd tovább úszni. És ezért ezeken a részeken nem is nagyon lehet hajózni, csak egy olyan fő ága van, ahol nagyobb hajók is mehetnek, hanem itt főleg csónakokkal közlekednek a halászok, akik jól ismerik ezeket az ágakat. Viszont képzeljétek el, olyan is előfordul, hogy valaki elmegy egy napra halászni, és mire menne vissza, már nincs meg az az útvonal, mert néhány ilyen nádas sziget leszakadt, és akkor már nincs meg az útvonal, és nagyon-nagyon kell tudniuk tájékozódni, hogy hazataláljanak a halászat után. Mert hogy ilyen nagyon, nem biztos ott semmi egyik pillanatról a másikra átíródhatott a térkép. Tehát ahol odafele ment, az az út már lehet, hogy visszafele nincsen meg. Hát nagyon izgalmas, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy minden így változik, meg minden így inog, mozog. Nem tudom, voltatok-e már esetleg olyan hídon, vagy valami olyan játékon, akár most már vannak ugye ilyen játékok is, ahol minden inog meg mozog a lábunk alatt. Voltatok ilyen helyen már esetleg?
Persze.
Igen, a Balatonon volt egy ilyen játszóházszerűség, csak a vízen volt, és akkor mozgott mindig.
Nagyon jó. Nem tudom, hogy ki hallotta ezt, a Balatonon volt egy olyan játszóhelyzet, ahol minden mozgott, és sokszor be lehetett esni a vízbe, tehát a vízen volt, hát ez nagyon izgalmas lehetett, ugye? Vagy akár egy hajón, hogyha valaki olyan hajón van, ahol nagyon hullámzik alatt a víz. A mai Zsoltárunk arról beszél, hogy akik az Úr Istenben bíznak, azok olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Tehát az Istenben bízó embereket ahhoz hasonlítja a Zsoltáros, akik így nem inognak, nem imbolyognak, nem az van, hogy egyszer erre dőlök, egyszer arra dőlök, vagy elesek, hogy minden mozog körülöttem, hanem van biztos pont az életükben. Aki Istenben hisz, annak az életében van biztos pont, ez Isten szeretete és hűsége. Sőt, egy másik helyen azt mondja az ige, hogy még hogyha a hegyek meginognának, meg a dombok meginognának, az Isten hűsége, szeretete akkor sem rendül meg. Nem tudom, hogy néztétek el az olimpiát a nyáron esetleg, bizonyos eseményeket. Én is ilyenkor figyelemmel követem, amennyire lehet az eseményeket, ugye erre most már sok lehetőség van. És én azon döbbentem meg, hogy van több olyan sport is, például a cselgáns vagy a birkózás, ahol elsősorban az a feladat, hogy a másikat kimozdítsam. Tehát a másikat kimozdítsam az ő biztos helyzetéből, és arra meg figyeljek, hogy engem senki és semmi ne tudjon kimozdítani, meg elmozdítani a lábamról. Láthatok esetleg ilyen mérkőzést? Én láttam ilyet, és így döbbenetes volt, hogy láttam, hogy valaki hogy tud úgy megállni, hogy a másik akármit próbál, nem tudja még megmozdítani sem. Hát Isten azt szeretné, hogy mi ilyen emberek legyünk. Nem azt, hogy most menjetek és mondjátok a szülőknek, hogy cselgáncsozni fogok innentől kezdve, nem tudom, hogy sportoltok-e esetleg, az is izgalmas sport lehet. De ugye elsősorban mindenki megválaszthatja, amit szívesen sportol, ugye, de elsősorban itt arról van szó, hogy hogyha én Istenre figyelek, olvasom az igét, itt vagyok a templomban, imádkozom, Istenre figyelő életet élek, akkor olyan leszek, mint akit nagyon nehéz kimozdítani, aki biztosan tud állni, akármilyen ingoványos talajon megy, akár a Duna-deltában hajózik, akár egy cselgáns szőnyegen, akár csak a mindennapi életben éli az életét, tanul, teszi a dolgát, hogy ne tudjon semmi kimozdítani az Isten szeretetéből. Ebben segítsen titeket a mindenható Isten, és ő azt ígéri, hogy valóban aki benne bízik, az olyan, mint a Sion-hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Úgyhogy ilyen álhatatos fiatalok, álhatatos felnőttek legyetek. Áldás, békesség! Jó, most nyugodtan visszaülhettek akkor a padba. És az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséret első versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, a Zsoltárok könyve 125. részéből olvasom, református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt Zsoltárból az első két verset. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Mindannyian tapasztaljuk az életünkben, hogy vannak olyan megrendítő események, ami a magyar szó nagyon csodálatosan kifejezi az üzenetet is, ami alapjaiban rengetheti, mozdíthatja meg az életünket, és fontos átgondolni, hogy akkor mi is az igazán lényeges az életünkben, mi az a biztos pont, amely nem változik, akármi történjék körülöttünk, bennünk. Amikor valami így megrendít, akár egy családi tragédia, egy betegség, egy munkahely elveszítése, anyagi nehézségek, egy nagy csalódás, akár szerelmi, vagy bármilyen érzelmi csalódás, akkor valóban ott a kérdés, hogy igen, itt van a vihar, itt van a megrendítő esemény, hova tudok fordulni, mi az, ami továbbra is egyben tartja az életemet ebben a helyzetben. A hegyi beszédben Jézus így tanítja az embereket, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi, hasonlítom a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Vajon az életünkben van-e ilyen kőszikla? Ugye azt mondja az ige, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Nem az a kérdés, hogy jön-e vihar, nem az a kérdés, hogy jönnek-e megrendítő események, mert ezt megtapasztaljuk, hogy igen, jönnek, vannak ilyen események, hanem az a kérdés, hogy mindezekben én hogyan élek, hova folyamodom segítségét, mi az, ami oltalmat, biztonságot ad a számomra. Bocsánat, hogy ezt ismétlésképpen elmondom, de nagyon-nagyon szeretem April Lajosnak az egyik versét, amit már nagyon sokszor idéztem itt a templomban, de most azért újra megteszem, hát ha csak egy valaki is nem hallotta. Az a címe a versnek, hogy Menedék. És mikor völgyünkre tört az áradat, és már hegy sem volt, hogy mentő csúccsal incsen, egyetlen egy kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos sziklaszál az Isten. A Szentírás arról beszél, hogy valóban van menedék a számunkra, hogy valóban Istenhez fordulhatunk. Jó Sándor egyik ige hirdetésében olvastam azt, hogy tépő gondok, fájó csalódások árvize, lelki fájdalmak, teljesületlen vágyak vihara, keserves könnyek zápora áraszthat el bennünket. Ezt mind megélhetjük az életünkben, de az is biztos, hogyha Krisztusra alapozom az életemet, hogyha ő az én kősziklám, akkor megtapasztalom a segítséget. A pénz, a vagyon, a boldog családi élet, az egészség, az mind fontos mindannyiunk számára, és hálásak vagyunk, hogyha ennek a biztonságát a napok mindennapjainkban érezzük. De ez egyik sem jó arra, hogy arra alapozzuk az életünket. Isten igéje, Isten szava lehet olyan alap, amely akár bölcsőnél, akár koporsónél életünk minden idejében vigasztalás, erő, biztonság a számunkra. Isten igéje az, amely megszenteli az örömünket, megvigasztal a szomorúságban, amely örökre megmarad. A felolvasott Zsoltárunk arról beszél, hogy az Istenben bízó ember olyan, mint a Sion hegye. Mit is ért a Szentírás ez alatt, hogy Sion hegye? A Sion a Szentírásban eredetileg a júdeai hegylánc egyik hegyének volt a neve, amelyen a honfoglalás előtt, az izraeli honfoglalás előtt egy kánaáni település volt. Aztán amikor Dávid elfoglalta a várost és fővárossá tette, akkor itt építették fel a templomot is, később ugye Dávid fia Salamon idejében. És innentől kezdve, amikor arról olvasunk, hogy Sion, akkor már gondoltak nem csak arra az egy hegyre, hanem magára a Szent Városra, a templomra, sőt a város lakosaira is. Nagyon sokszor találkozunk ezzel a névvel a Szentírásban. Isten jelenlétét a benne bízók úgy tapasztalhatták meg először, hogy ott volt közöttük a szövetség ládája, a frigyláda. Azután, amikor megépült a templom, akkor már a templom jelképezte azt, hogy az Úr itt van közöttünk. Nincs távol, nincs messze tőlünk, hanem egészen közel van. Aztán a templom hegyét nevezték így, hogy az Úr jelenlétének a helye, és aztán az egész várost, Jeruzsálemet. Akkor, amikor ezt olvassuk a Szentírásban, hogy Sionról jön a szabadulás, akkor azt gondolták igazából, hogy Istentől jön a szabadulás. Vagy amikor azt, hogy menjünk Sionra, hogy menjünk Istenhez. A Jelenések könyve 14. részében János egy látomásban látja a bárányt és a hívők seregét a Sion hegyén. És a Sion hegye itt azt jelképezi, hogy az utolsó időkben is az oltalom jelképe ez a hegy. Az Isten jelenlétének, Isten oltalmának a helye. És úgy is gondolták még a hagyomány szerint, hogy a Sion hegye azért olyan biztos, mert egy olyan kősziklára van alapozva, amely egész mélyen nyugszik ott a hegy belsejében, nagyon mélyre van alapozva. Azt mondja az ige, hogy akik az Úrban bíznak, ilyenek, mint a Sion hegye, amely nem inog. Amikor nem inog az Isten hűsége, a szeretete, hanem itt van, biztosan itt van a közelünkben. De hát Isten népe is át kellett éljen olyan időszakot, amikor hiába mondták, hogy itt van az Úr temploma, nem maga a templom tartotta meg őket, hanem mindenható Istenhez kellett fordulni, és ők ahelyett, hogy Istenhez fordultak volna, már egy ilyen kabalaként tekintettek a templomra, azt mondták, hogy itt van az Úr temploma, úgyhogy biztosan megmenekülünk, és Isten profétai azt mondták, hogy nem, nem az épület ment meg, hanem az az ígéret, hogy az Isten jelen van az életünkben, de ha mi nem hallgatunk rá, akkor nem tapasztaljuk meg az ő szabadítását sem. Ha nem imádkozunk hozzá, akkor nem tapasztaljuk meg az ő segítségét. Pedig milyen fontos lenne az életünkben, hogy mi is, ez ne csak több évezredes hitvallás legyen, hogy az Istenben bízok, ilyen biztosan, ilyen biztonságban élhetnek, hanem a mi személyes hitvallásunk. Vajon testvérem, számodra ez ugyanolyan élő valósága, hogy akik az Úrban bíznak, azok nem inognak, örökre megállnak. Van-e ilyen bizonyosságod az életedre nézve? Akkor, amikor munkahelyi, családi gondok emésztenek, akkor, amikor a mindennapi megélhetés, a számlák befizetésének a kérdése is nyomasztólag hat ránk sokszor, vajon el tudod-e mondani, hogy én nem inogok meg, én biztosan állok, mert én bízom az Istenben, akik az Úrban bíznak. Ugye nagyon sokszor a legnagyobb probléma az életünkben a bizalom hiánya, az emberi kapcsolatainkban, még talán van, hogy a gyülekezet közösségében és a személyes életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy ezt veszítem el, hogy bízni tudjak, hogy rámerjem bízni az életemet, rámerjem bízni a szeretteim életét az Isten szeretetére. Hogy vajon tudok-e annyira bízni, hogy elhiszem, hogy ahogyan most szeret az Isten és velem van, ugyanúgy velem lesz élete minden percében és a halálom óráján is. Ugye nagyon nagy bizalom kell ahhoz, hogy valaki akár egy mozgó hídra rámerjen lépni, egy függő hídra. Nagyon nagy bizalom kell ahhoz, hogy valaki esetleg megkapaszkodjon egy másik embernek a kezében. Hát bíznom kell benne, hogy ő megtart, hogy ő fogja a kezemet akkor, amikor nekem szükségem van rá. Nagyon nagy bizalom kell ahhoz, hogy őszinte merjek lenni, akár a családban, akár a gyülekezetben, akár az imádságaimban. És azt mondja a Zsoltáros, hogy lehet bízni az Istenben, lehet bízni a másik emberben, lehet bízni az Isten csodálatos ígéreteiben. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy ez a két mondat a Bibliában olyan, mint egy csodálatos drága kő, aminek foglalata is van. A drága kő maga az, hogy akik az Úrban bíznak, azok olyanok, mint Sion hegye, amely nem inog, és az a foglalata, hogy népét pedig az Úr karolja át most és mind örökké. Milyen csodálatos, hogyha valakinek van ilyen drága köve. Nem tudom, hogy kinek otthon milyen kincsei vannak, ez nem is fontos, ugye ez mindenkinek a saját életében fontos, hogy milyen értékei vannak, de ez a drága kő, ez mindannyiunké. Az a drága kő, hogy az Isten biztonságot ad a számunkra, hogy Isten átkarol, hogy Isten velem van, megtapasztalhatom az ő jelenlétét. Nagyon sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy nem hiszem el, hogy ez rám is érvényes. Nem hiszem el, hogy ez az ígéret nekem szól, pedig hidd el, testvérem, hogy ez valóság a te életedben is. Én is nagyon sokszor megtapasztaltam már életemben ennek a valóságát, különösen akkor, amikor nagyon nagy szükségem volt az Isten vigasztalására, az Isten bátorítására, hogy tényleg annyi mindent, sajnos annyi mindenkit is elveszíthetünk az életünkben, de Jézus Krisztusban, hogyha bízunk, az ő hűsége és szeretete erőt ad minden helyzetben. A felolvasott Zsoltár azt mondja, hogy nem kell, hogy meginogjon az életed. És nem azért, mert hogy olyan nagyon erősített, hiszen sokszor pont a hitünk rendül meg, a hitünk inog meg a leghamarabb, hanem azért, mert a mindenható Isten szeretete átkarol bennünket. Nagyon kedves számomra ez az ige, hogy ahogyan Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Akkor, amikor azt gondolhatták a hívő emberek, hogy hát én most nem érzem, nem tudom megfogni az Isten szeretetét az életemben, nem tudom megtapasztalni, mert mindent olyan sötéten, borúsan látok, akkor azt mondja Zsoltáros, hogy nézz körül, nézz fel a hegyekre. A hegyek, mint egy védőfal, veszik körül a várost. Ugyanilyen védőfalként veszik körül a hívő embereket, a Isten népét, a mindenható Úristen. Nézz fel, tekints fel a hegyekre, és hidd el, hogy amilyen biztosan itt vannak a hegyek, amilyen biztosan itt van a védőfal, olyan biztos, hogy itt van Isten, hogy szeret, hogy erőt ad, és segít neked. Nagyon megragadó volt számomra az, ahogyan Calvin János, ugye a mi reformátorunk, magyarázza ezt az igét, és azt mondja, hogy mi nagyon sokszor azért hányódunk ide-oda, mert mi magunk álhatatlanok vagyunk. Aki szeretné azt, hogy Isten keze védelmezze őt, az nyugodjon meg az Isten oltalmazó keze alatt. Ne akarjon onnan elszaladni, ne akarjon onnan elmenekülni, hanem fogja az Isten kezét. Ugye ezt most jelképesen átvitt értelemben értjük, hogy ez ragaszkodjon az Istenhez. Aki arra vágyik, hogy Isten keze támogassa őt életének minden idejében, az tanuljon meg állandóan támaszkodni az Isten kezére, az Isten igéjére, az imádságra, a vele való közösségre. Mi sokszor jobbnak látjuk, hogy a levegőben lebegjünk, mint hogy az ő segítségének a kősziklájához szegezzük az elménket, a gondolatainkat, a hitünket. Nagyon megragadó volt számomra ez a kép, azt hiszem mindannyian el tudjuk képzelni, hogy a hívő emberek is sokszor inkább hagyják, hogy ide-oda fújja őket a kételkedés, a viharok, az élet problémái, vagy csak így lebegjünk és sodródjunk az életünkben, ahelyett, hogy engednénk, hogy Isten oltalmazó keze fogjon, öleljen, tartson bennünket. A kételkedőket, a földhöz ragadt gondolatainkat Isten oda irányítja, hogy népét pedig az Úr karolja át most és mind örökké. Engedjük-e azt, hogy átkaroljon az Isten? Ugye nem mindenkinek engedjük, hogy ilyen közel jöjjön hozzánk az emberek közül. Nem mindenkinek engedjük, hogy átölelje minket, hogy megfogja a kezünket. Viszont annyira nagy áldás és ajándék, hogyha tudjuk, hogy vannak szeretteink, akik oda jönnek és megölelnek, akik oda tudnak bújni hozzánk, akik így a szeretetüket ki tudják fejezni. Ugye a legfontosabb, az egyik legfontosabb módja annak, hogy valakit elfogadunk, hogy valaki fontos a számunkra, hogy átöleljük, hogy megöleljük őt, és milyen sokat tud jelenteni. Néha többet jelent a szavaknál is, amikor egy helyzetben valaki ezt tapasztalja. Én is életemben már többször megtapasztaltam ezt. Engeded-e testvérem, hogy az Isten karoljon át téged? Engeded-e, hogy tartsa az oltalmazó kezét a fejed felett? Engeded-e, hogy ő vezessen téged életed minden idejében? Azt is már többször idéztük a templomban azt a verset, amit nagyon-nagyon szeretek, és amit talán többen kívülről tudnak. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Adi Endrének a verséből idéztem, és azt hiszem ez az, amit hívő emberekként sokszor megtapasztaltunk, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, és erre vágyunk nagyon sokszor, ezért imádkozunk, hogy ezt érezzem, hogy ezt tapasztaljam az életemben, hogy átölel az Isten. Isten kész erre a mai napon is, itt van velünk, ő ma is él, ő ma is szeret bennünket, ő neki ma is fontosak vagyunk, és ma is át tud ölelni. Nagyon csodálatos, hogy ebben a két mondatban többször is ott van az, hogy örökké. Mi, akik szüntelenül az órát nézzük, mert a kislányomnak is az egyik legkedvesebb játéka, mindenféle óra, meg ahogyan kattog, meg nézi, mert annak a múltkor már azon csodálkoztam, hogy a katolikus templom tornyán is rögtön észrevette az órát, ahogyan jöttünk le a hegyen, sétáltunk lefele, mert annyira tetszik neki. Hát mi szüntelenül az órának, a perceknek a szorításában élünk, és ebben az igében elhangzik az, hogy akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll, Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Örökre megáll az Istenben bízó, és mindörökké az Úr karolja át a benne bízókat. Ez nem pillanatnyi, nem rövideig szóló, nem is néhány órára, nem is néhány évre vagy évtizedre, hanem örökké. Örökké tart az Isten hűsége, örökké tart az Isten szeretete, és a mi életünk is örökre megállhat, megmaradhat, hogyha a mindenható Istenben bízunk. Legyőzhetetlen védőfa, legyőzhetetlen erőssége van a hívő embernek, a mindenható Isten. És hogyha a gonoszok rossz indulata is sújtja őket, ahogyan a Zsoltár további részéből ez kiderül, vagy a változó kornak a sok-sok szellemi hatása és áramlata akarja negatív irányba fordítani az életüket, akkor is jó reménységben lehetnek a hívő emberek. Viszont ez is nagyon fontos a mai igében, hogy aki nem bízik az Istenben, aki nem teljes szívéből ragaszkodik hozzá, annak nem szól az ígéret. Azért az ígéret, aki ezt bizalommal elfogadja, aki ezt kéri, aki ezt az életében valóságképpen szeretné megélni. Sokszor ugye nem merjük magunkénak érezni az egyetemes ígéreteket, pedig nagyon fontos, hogy amit Isten ígért a népének, az személyesen mindannyiunknak ígérte, és valóban sokat változik a világ, és nagyon sokszor megéljük, hogy a hívők ugyanolyan külső feltételekkel találkoznak, ugyanolyan problémákkal, mint a nem hívők, de a biztonságunk mégis abban van, hogyha szilárdan Istenhez ragaszkodunk, és Isten oltalma alatt állunk. Mindenható Isten tud bennünket megerősíteni, hogy valóban megmaradjunk, hogy álhatatosak maradjunk a kísértések között, a próbatételek között, hogy megéljük azt a mindörökké tartó biztonságot, amit Isten igéje ígér a számunkra. A feladatunk mi lehet? Az, hogy erősebben bízzam Istenben, hogy imádkozzak azért, hogy a gyülekezet, a szeretteim is kitartsanak a kísértések idején, és imádkozzam azért a békességért, amely minden értelmet felülhalad, és úgy őrzi meg a szívünket, hogy ragaszkodhassunk a mindenható Istenhez minden körülmények között. Nem azért tart meg az Isten, mert én annyira nagyon bízom, ez legyen vigasztalás a próbatételek idején, hanem azért tart meg, mert az övé vagyok, hozzá menekültem, és ő megtartja azt, mondja egy helyen az ige, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Számomra azért nagyon kedves ez az ige, egy kis személyes dolgot hadd mondjak befejezésül, mert akkor, amikor az esküvőnkre készültünk, akkor mi ezt az igét választottuk a meghívónkra, hogy népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Ez lehet a családi élet alapja, ez lehet a személyes életünk alapja, hogy a mindenható Isten nem a mi hűségünk, nem a mi hitünk, nem a mi szeretetünk, ami elsősorban örökre megtart bennünket, hanem az az Isten, aki a hitet ajándékozza, az az Isten, aki átkarol minket minden pillanatban, amikor mi ráfigyelünk, és akkor is, amikor éppen talán arra van szükségünk, hogy mint a tékozló fiú az atya karjaiba szaladt, hazatérve az ő nehéz útjáról, hogy mi is az atya karjaiban találjunk oltalmat és menedéket. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 294. dicséretünk második versét. Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Mennyei atyánk, köszönjük neked a mi csodálatos bizonyosságunkat, hogy valóban a te kezedben van biztos helyen a mi életünk. Köszönjük neked a te hűségedet, szeretetedet, és megvalljuk neked, hogy tékozló fiúként mi is sokszor más helyen keressük, másban keressük a mi biztonságunkat, boldogságunkat, és nem tudjuk, hogy az igazi fontos dolog az, hogy rád figyeljünk, és ráadásul minden megadatik nékünk, amire szükségünk van. Mindenható Istenünk, bocsáss meg azt, amikor mi nem akartunk a te ölelő karjaidban, a te veled való csendességben, az Isten tiszteleteken, egy úrvacsorai közösségben, egy csendes órában részt venni, vagy akár nem, bocsáss meg azt is, amikor csak hallottuk az igét, de nem tudtuk, nem akartuk megcselekedni, amit kértél tőlünk, és emiatt ingott meg a mi életünk. Bocsáss meg nekünk azt, amikor tudjuk, hogy mi a helyes, és mégsem azt mondjuk, mégsem azt tesszük, mégsem arra figyelünk. Kérünk, hogy újíts meg bennünket, a te szent lelked által, újítsd meg a mi hitünket, a mi hozzád való ragaszkodásunkat, a te ígédnek való engedelmességre, tégy készé minket szüntelnül, hogy valóban mindaz, amit hallunk, az életté valóságá váljon a számunkra. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy Te áld meg a mi gyülekezetünk minden tagját, különösen kérünk azokért, akik gyászolnak, hogy töröld le az ő könnyeiket, Te gyógyítsd be az ő sebeiket, vigasztald őket az örök élet reménységével és a Te csodálatos, vigasztaló szent jelenléteddel. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk azokért, akik szenvednek testi-lelki nyavajákban, hogy légy segítségül, Te adj erőt, adj gyógyulást, vagy ha más az akaratod, adj erőt elviselni, elhordozni a próbatételt. Könyörgünk, mindenható Istenünk, azokért, akik életükben nehéz feladatok, nehéz kérdések előtt állnak, Te légy segítségül nekik, Te áld meg gyülekezetünk minden tagját a munkában, az otthonában, a szolgálatban, Te áld meg minket az emberi kapcsolatainkban, Te áld meg minket a hozzád való hűségben. Kérünk, hogy Te áld meg gyülekezetünk minden tagját a pici babáktól, minden életkoronát, a gyermekeket, a fiatalokat, a felnőtteket, a szép, hosszú életkort megélteket, és könyörgünk mindenható Istenünk, hogy áld meg az iskolákban és óvodánkban folyó munkát, áld meg az ott dolgozókat, és áld meg az ott tanulókat, hogy valóban ők is ott érezhessék a Te ölelő karodat. Mindenható Istenünk, légy velünk Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ugye ilyenkor a szőlőskert idején különleges szolgálata van a gyülekezetünknek, hiszen a szőlőskert gyermek sátorban is van most Isten tisztelet 10:30-tól. És még a további programokra buzdítjuk a testvéreket, hogy vegyenek részt, még lesz egy koncert, és a gyermekeknek is programok, úgyhogy aki még nem volt eddig a szőlőskert gyermeksátorban, ugye fent a katolikus templom mögött balra, akkor buzdítunk mindenkit, hogy látogasson ki oda, akár bátorítsa a szolgálatban levő testvéreinket. Hirdetem azt, hogy ezen a héten kedden 9 órakor indul a babamama kör, a nyári szünet után. Este 6 órakor lesz bibliaóra, szerdán 10 órakor lesz a nyugdíjasok bibliaórája, este 6 órakor pedig a gyermekistentiszteleti szolgálatban résztvevő testvérek számára lesz a gyermekmissziós megbeszélés. Csütörtökön este 7:30-kor lesz az Ádámkör Pirót Béláék otthonában, pénteken 6:30-kor pedig a gyülekezeti foci a BMTM műfüves pályán, és vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a gyülekezeti tanévnyitó Isten tiszteletünk, utána pedig szeretett vendégségre várjuk majd a testvéreket. A mai Isten tiszteleten Szabó Gergely testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát. Utolsó útjára kísértük Tóth Mihályt 62 éves korában. A vigasztalás igéi a 35. Zsoltár alapján szóltak, jelensd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét, mennyi az, hadd tudjam, milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, bárhogyan el is. Bizony árnyékként jár az ember, csak hiába szorgalmatoskodik. Megnémultam, nem nyitom fel a számat, mert te cselekedted. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. És akkor a hirdetések közül ugye van még több hirdetésünk, ami nagyon fontos program lesz még a közeljövőben. Ugye a nagytétényi református templomban, ugye az Angeli úton található a nagytétényi templom, szeptember 15-én 5 órától egy különleges előadás lesz, nagyon buzdítok mindenkit, hogy aki csak tud, vegyen részt. Viski András, aki ugye a tavalyi családi táborunkban, ott volt a családjával együtt, és nagyon csodálatos előadást tartott, írta a Júlia című monodrámát a édesanyjának, éppen különben a Duna Delta nehézségeit élhették át az ő családjuk, miután édesapját elvitték az 50-es években, ugye református lelkész volt Erdélyben, és a édesanyja ott maradt, nem is tudom pontosan hány gyerekkel, olyan 6-7 gyerekkel talán, és őket is kitelepítették a Duna Deltába, és hát nagyon nehéz élete volt az édesanyjának, és arról szól ez a monodráma. Én láttam ezt színházban, és nagyon ajánlom mindenkinek, ezt most ingyenesen meg lehet tekinteni, de úgy tudom, hogy valamilyen célra lehet adományt adni, aki szeretne a gyülekezet, nagytétényi gyülekezet javára, erre most nem emlékszem. De aki csak tud, szerintem menjen el, mert ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom és előadás, tehát most szombaton 5 órától a nagytétényi református templomban a Júlia című monodráma. Mert láthattuk a plakátot, meg hirdettük is, hogy szeptember 22-én lesz a következő gyülekezeti túra, a részleteket lehet látni a templomkapun, a gyülekezeti terem kapuján, és lehet jelentkezni erre. És készüljünk már arra is, hogy szeptember 30-án vasárnap este 6 órakor lesz Borsányi Márton és barátainak a következő csodálatos koncertje. És hogyha nagyon szeretnénk tervezni a jövő évi gyülekezeti tábor, 2013. augusztus 12-től 17-ig lesz Berekföldön. A záró énekünket énekeljük az áldás vétele előtt, a 276. dicséretünknek mind az 5 versét. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.